Viszont tudják a kollégák, hogy szinuszos gerjesztés esetén az állandósult állapot is szinuszos, tehát időfüggő. És általában időfüggő gerjesztés esetén a gerjesztett válasz is időfüggő lesz. Tehát ott egész mást jelent a stacionáris, itt most jelenleg azt jelenti, hogy az időbeli változás nincs. Na mostan írjuk föl a stacionáris áramlási térre vonatkozó, nem. Mielőtt fölírnám az egyenleteket, mivel ez a tématerület az önök számára egy kicsit újszerű, szeretnék néhány példát felrajzolni, hogy lássák, hogy miben is áll ez a térbeli áramlás. Hát először nézzünk egy önök által jól ismert, ez egy húzal, egy vezető, és pedig mondjuk részdrót, körkeresztmetszetű részdrót. Hogyha ennek a két vége közé feszültséget kapcsolunk, akkor ebben kialakul egy olyan áramsűrűség eloszlás, hogy az áramsűrűség vonalak egyenletesen tessék rajzolni, hogy az áramsűrűség vonalak híven követik a vezetőnek a hoztengelyét. Na, az ilyen ár, írjuk ide be, hogy J, ez vonalas áramlás, vagy vonalszerű, vonalmenti, ugye ezeket a kifejezéseket, mi a vonalasnak kicsit ilyen politikai értelme is van, azért lehet esetleg más elnevezést használni, tehát vonalas áramlás, vagy vonalmenti áramlás. De hát híven követi a vezetéknek a tengelyét. Hát ez most nem nagyon térbeli, ez egy speciális esete a térbeli áramlásnak. Most rajzolnék önöknek olyan példákat, amelyek inkább megfelelnek. Minden elektrolizáló kádba, hogyha az elektrolizáló kádba önök belelógatnak két elektródát, akkor ugye a pozitív és a negatív töltésű részecskék áramlanak az egyik, illetve a másik irányba, és ezek általában térben áramlanak, tehát nem egy vonal mentén, vagy nem egy egyenes mentén, hanem ez egy térben kiterjedt áramlás lesz, innen származik a térbeli áramlás név. Rajzolnék egy folyadékellenállást, ami olyasmit jelent, ezt egy kicsit lekerekítem, nem is annyira, ugye a gyakorlatban valószínűleg nem ilyen lekerekített elektródáról lesz szó, tehát ez egy folyadékellenállás. Mondjuk idáig ez fel van töltve folyadékkal, és pedig elektrolittal, vagyis vezető folyadékkal, és a kettő közé feszültséget kapcsolunk. Tehát ez a két kivezetése. Részben azért most két oka is van annak, hogy én ezt ilyen legömbölyítve rajzolom, mert ugye valóságban inkább az ember egy hengert képzel el, ami valahol el van fűrészelve, tehát itt ilyen elvágólagos végét képzeli ennek a belső elektródának. Ugye az egyik oka az, hogy elkerüljem az éles sarkot, ami mindig problémát jelent, hogy ott végtelen térerőség léphet fel, és hát szebben lehet az erőteret megrajzolni. A másik oka az, hogy ezt szoktuk mi számításnál régebben előfordult forgási ellipszoiddal közelíteni. Tehát az egész problémát forgásszimmetrikusnak képzelhetik el, hogy ez lenne a forgástengelye az egésznek, és akkor a következő áramlási kép alakul ki benne, hogyha ide a kettő közé feszültséget kapcsolunk, hogy oda rajzoljuk a pluszt, ide a minuszt. Tehát az erővonalak és az áramsűrűség vonalak ennek megfelelően így haladnak. Ugye látják, tehát ez is egy térbeli áramlás, egy speciális térbeli áramlás. Majd látni fogjuk, mi a feltétele annak, hogy merőlegesen lépjenek ki az áramsűrűség vonalak, és hogy merőlegesen fussanak föl a másik. Na, írjuk ide is azt, hogy J. Tehát mindig az áramsűrűségről van szó, itt is egy ilyen térbeli elrendezését látjuk az áramsűrűség vonalaknak. Na mostan a következő példánk, az egy földelési probléma. Megpróbálom, az építészek szokták valahogy így a talajfelszínt ábrázolni, azt hiszem. Tehát Itt nincs vezetőképesség, ott fönt levegő van, itt ez véges vezetőképesség, a Föld maga, a Földnek van egy bizonyos véges vezetőképessége. Levernek itt egy szöveget, és ebbe a szövegbe belevezetnek I áramot. Ezek után az áramsűrűség vonalak, hát itt a talajnál párhuzamosak lesznek, mert átlépni nem tudnak, hiszen fölül nulla vezetőképességű közeg van, és aztán szétfolyik ez a belevezetett áram a talajba, a tér minden irányába, ha bár ez a probléma is forgásszimmetrikus. Tehát írjuk ide, hogy ez J áramsűrűség. És végül a kedvenc példám, amit majd még egyféleképpen föl fogunk rajzolni, az a következő. Na, akkor ide írjuk talán ez alá, hogy ez egy folyadékellenállás. Ez egy földelés. És végül nézzünk meg egy vastag réteg ellenállást, ami vastag réteg áramkörök technológiájába fordul elő. Tehát ez egy lapka, ami ott középen be van fűrészelve. Egyébként ezt finoman úgy szokták, homokfúvásos módszerrel szoktak finoman hangolni, ennek a bevágásnak a mélységét úgy lehet szabályozni. Na most az egyik elektróda mondjuk itt van, ezt megvastagítom, a másik elektróda itt van, és ha a kettőközi feszültséget kapcsolunk, akkor itt is kialakul egy áramlási tér, és hát a kollégák el tudják képzelni, ez az áramlási tér olyan lesz, hogy hát itt kénytelen kikerülni, az olyan, mint egy akadály az ő számára, nem tud átfolyni, mivel a befűrészelés folytán ottan végtelen ellenállás van. Hát illetve nem lehet normális komponense az áramsűrűségnek, tehát ez egy véges vezetőképességű anyagból készült lapka, és aztán persze, ahogy távolodunk a befűrész terüstől, az ember úgy érzi, hogy lassan megnyugszanak, és közel, visszintesen, vagy egész kicsi kis huplival fog az áramfolyás megtörténni. Kollégák, az az érdekes ebbe, hogy ha meggondolják, ennek a befűrészelésnek a két oldala különböző potenciálon van. Ugye miért? Itt áramsűrűség vonalak vannak, és ha az anyagnak véges vezetőképessége van, akkor az áramsűrűséggel villamos térerőség jár együtt. Ez a differenciális Ohm-törvénynek a legfontosabb mondani valója. Tehát, ha véges vezetőképességű anyagban áramsűrűség van, ott villamos térerőség is van. Fordítva, ha véges vezetőképességű anyagban villamos térerőség van, ott áramsűrűség is van. De most figyeljék meg, hogy a villamos térerőség vonalak azok pontosan megfelelnek az áramsűrűség vonalaknak, és ilyen módon, ha önök a bevágás egyik partjáról eljutnak a másik partjáig, akkor azt látják, hogy a villamos térerőség vonal integrálja az egy véges pozitív mennyiség, véges mennyiség lesz, mivel mindig van ezen útunk mentén a villamos térerőségnek érintőleges komponense. Mikor erre haladunk, akkor ugye ez, hiszen ez erre fele mutat, és amikor visszafele haladunk, akkor az ebből származó. Vagyis érdekes módon a befűrészelés két partják között potenciál különbség van. Ha ezt végtelen keskénynek képzeljük, az úgy kell elképzelnünk, hogy egy vonal mentén a potenciál ugrik. Tehát vannak ilyen vonalak is, ilyen területek, amik mentén a potenciál ugrásszerűen változik. Ez nagyon szépen, ha megcsinálják ennek az ekvipotenciális vonalait, akkor nagyon szépen látszik, hogy az egyik oldalon más az érték, mint a másik oldalon, tehát valami ilyen jellegű ugrást találunk a bevágásnak a két partja között. Hát erről az elektronikus jelzetben bőven olvashatnak. Ugye a kettős réteg az, ami potenciálnak az ugrását okozza. Na írjuk ide, hogy vastag réteg ellenállás. Hát ezt valahogy legyártják, és utána a homok fúvással lehet ennek a bevágásnak a mélységét állítani, és annak megfelel, ez a finom hangolás. Na, hát akkor ezt a néhány példát szerettem volna felhozni, hogy a kollégák egy kicsit élőben lássák azt, hogy mi is ez a térbeli áramlás, amit ez a főcímünk kifejez. És most érjünk akkor át az alapegyenletekre. Az alapegyenletek a következők. Rotáció E egyenlő nulla. Divergencia J egyenlő nulla, és J egyenlő szigmászor E. Tehát a vezetőképességet szigmával jelölöm. Na most, hogy is van ez a Maxwell egyenletekhez, hogy viszonyulnak ezek az egyenletek? Ez a második Maxwell egyenlet, stacionárius, tehát időtől független esetben, D per DT, már jobban van az van, hogy DB per DT. Na most ez nem szerepel a megszerjáték között, de levezethető belőlük. Tehát jegyezünk még, ez a folytonossági egyenlet D per DT nulla esetén. Itt kell majd még hely nekem párhuzamosan, úgyhogy ide ne tessenek melléje írni. Hát valahogy jegyezzük meg, hogy folytonossági egyenlet D per DT egyenlő nulla esetén. Így jött ki ez a divergencia E egyenlő nulla, ami hát a megszerjátékból levezethető. És végül az utolsó, az az ötödik megszerjelt csoportba tartozik. Én most a beiktatott térerősséggel nem foglalkozom, olyan problémák nem lesz, hogy a beiktatott térerősség is szerepeljen. Ugye azt egyszerűen elhagytam, és ilyen módon a differenciális ohmtörvényt ebben az egyszerű formában írtam föl. Írjuk mellé az elektrostatika egyenleteit. Az elektrostatika egyenletei a következők. A rotáció egyenlő nulla. Divergencia D egyenlő ρ, és D egyenlő epsilonszor I. Tehát ezek a térbeli áramlás, stacionárius térbeli áramlás egyenletei, ezek pedig az elektrostatika egyenletei. Hát nagyon hasonlítanak ezek, ugye a következő megfigyeléseket tehetjük, hogy analógia van a térbeli áramlás és az elektrostatika jelenségek között. Az analógiának a következő feltételei vannak, vagy akkor nevezzünk két mennyiséget analógnak, hogyha azonos formájú differenciál egyenletek írják le őket, és azonosak a peremfeltételek, tehát a peremfeltételek is kellenek. De most itt azt látjuk, hogy a differenciál egyenletek majdnem azonosak. Ez zavar egy kicsit bennünket, de hát ezt egyszerűen megoldjuk, azt mondjuk, hogy a térbeli áramlás a tértöltés mentes elektrostatikával van analógiába. Rho egyenlő nulla, tértöltés mentes. És ezek után talán föl is, ilyen először talán foglalkozom egy kicsit a peremfeltételekkel, mert ugye, hogy kimondhassuk végül is, hogy itt az analógia fennáll. Elektródákon, tehát a peremfeltételeknek is meg kell, azonos formájúaknak kell lenni, peremfeltételek elektródán. Tudjuk, hogy elektrostatikában a peremfeltétel elektródán az, hogy az elektródán villamos térerősség merőleges, nincs érintőleges komponense, vagy ami ugyanazt jelenti, az elektróda ekvipotenciális felület. Tehát elektrostatika ekvipotenciális. Na most nézzük meg térbeli áramlás. Ugye itt egy kicsit ravaszabb a helyzet, mert gondolják el a kollégák, hogy itt van ez a csövek, ez a fém csövek, ennek is van egy vezetőképessége, meg itt a környezetnek is van vezetőképessége. Tehát itt nem olyan egyszerű helyzet, mint elektrostatikában. A töréstörvényből kiderül, hogy akkor lépnek ki merőlegesen az áramsűrűségvonalak, ami egyben azt jelenti, hogy akkor lesz a villamos térerősség is merőleges az elektródára, hogyha az elektródának a vezetőképessége sokkal nagyobb, tehát így írjuk föl, szigma elektróda sokkal nagyobb, mint szigma közeg. Hát a közeg alatt értem, hogy ahol be van ágyazva, vagy jelen példában a talaj vedetőképessége, tehát a bevert szövegnek a vedetőképessége sokkal nagyobb, mint a talajnak a vedetőképessége, akkor merőlegesen lépnek ki az áramsűrűségvonalak, ilyen módon a térerősség is merőleges, vagyis valóban ekvipotenciális lesz. Tehát térbeli áramlás, ha ez a feltétel fennáll, akkor itt is ekvipotenciális lesz az elektróda. Na most talán, talán nem is jó sorrendben írtam föl ezt az első párost, mert most egy olyan peremfeltételt írnék föl, ahol most a térbeli áramlással kezdem. Térbeli áramlás. Van olyan peremfeltétel, hogy az áramsűrűség normális komponense egy felületen zérus. JN. Az N az normális jelent. Hát nézzük, itt van mindjárt ez a példa. Itt a talaj és a levegő határán nem lehet az áramsűrűségnek merőleges komponense, mert az azt jelenti, hogy átfolyna az áram, illetve nem lenne neki muszáj átfolyni, még mit is csinálhatna az áramsűrűségvonal a folytonosság egyenlet értelmébe. Kollégák, tehát elképzelhető, hogy egy áramsűrűségvonal ide fölfut és itt megáll. Na, ide fölírom a folytonosság egyenletet. Divergencia J plusz D rho per dt egyenlő nulla. Hogy lehetne, hogy abban marad egy áramsűrűségvonal? Lerakja a töltést. Ugye, tehát odáig szépen szállította a töltést, odáig ő áramsűrűség volt, és ott lerakta a töltést. Na de, az azt jelenti, hogy ott a töltés időben változik, ez pedig a stacionárius térbeli áramlásnál nem lehetséges. Tehát, stacionárius térbeli áramlásnál nem lehet az áramsűrűségnek merőleges komponense, szépen el kell, hogy kanyarodjon. Ugye ezt érzik a kollégák, hogy elektrolizáló kádban az a pozitív ion nem fogja a hanyat homlok fejjel neki rohanni az üvegedény falának, és ott fennakadni, hanem szépen elkerüli. Elkerüli. Hát ilyen módon, tehát a térbeli áramlásnál létezik ilyen peremfeltétel, eleve elektrostatikában ennek nincs megfelelője. Tehát jön az elektrostatika. D normális, ugye már látjuk, hogy az analóg mennyiségek, a D-nek a J felel meg két egyenletből is lehet látni. D normális egyenlő nulla. Nincs ilyen peremfeltétel. Kollégák, más szavakkal olyan térbeli áramlási feladatoknál, ahol vezető szigetelő határ van, az ilyen feladatoknak nincs elektrostatikus megfelelője. Ez fontos, hogy tudjuk, mert mi ezt az analógiát nagyon erősen ki akarjuk használni. Na hát akkor, bár megfogadtam, hogy nem fogok ilyen össze-vissza írni a táblára, de hát most mégiscsak itt maradt nekem egy szép üres hely. Úgyhogy ide fölírnám akkor az analóg mennyiségeket. Tehát itt van az elektrostatika. És itt van a térbeli áramlás. Azt látják, hogy a villamostér felel meg, ugye ezek az első egyenletek, sőt, a harmadik egyenletből is látszik. Egyébként azonos peremfeltételek mellett ezek az elektrostatikus terek egyszerűen megegyeznek egymással. Tehát nagyságra nézve is azonosak. Na most akkor, hogy a következő, hogy az áramsűrűség, illetve a D-nek, az eltolási vektornak az áramsűrűség felel meg, és a harmadik következtetésünk, hogy a epsilon permittivitásnak a szigma fajlagos vezetőképesség felel meg. Hát most aztán ezek az alap mennyiségek, amik egymásnak megfelelnek. Most ezt a táblázatot még lehetne folytatni, itt egy kicsit aláhúzom. Természetesen, ahogy a D-nek az zárt felületre vett integrálja, az zárt felületen belül lévő összes töltést adja, vagyis az Q, a J-nek az zárt felületre vett integrálja, az átfolyó összes áramot adja, tehát az töltésnek az áram felel meg. És talán még egy utolsó, de ezt most még nem tudjuk ide fölírni, a kapacitásnak is lesz egy megfelelője. Kollégák még egy sort írjanak ide. Én ezt most úgy fogom megoldani, hogy kicsit összepasszírozom. Tehát Q-nak I felel meg, és C-nek, na hát ide be fogjuk írni, hogy mi, ezt nem akarom elő. Na, G-vel jelöljük, aztán, hogy mi ez a G, ezt majd megbeszéljük, hogy ne kelljen nekem ezt a táblát külön pátyolgatnom. Ez tehát az elektrostatikus analógia. Igen. Na mostan bevezetjük a pontforrás fogalmát, ami a pontszerű töltésnek felel meg. A pontszerű töltés az egy nagyon fontos töltésfajta a mi számunkra, többek között a leggyakrabban használt helyettesítő töltés, már csak azért is, ezért is fontos. Most szeretnénk, mivel a helyettesítő források módszerét itt is be akarjuk majd vezetni, tehát szükségünk van a ponttöltés megfelelőjére, ami pontforrásnak nevezünk. Pontforrás. Kollégák, pontforrásnak nevezünk egy olyan forrást, ahol egy térbeli pontból, hát szimmetrikusan, összesen I áram folyik szét. Azt, a pontforrás erősségét nagy I-vel is jelöljük, tehát ebből a egyenletesen a tér minden irányába, persze három dimenzióba kell ezt a táblát elképzelni, pontosan ugye a pontszerű töltésnek a terét is három dimenzióba képzeljük el. Ezek tehát áramsűrűségvonalak. Hát most szeretnénk az áramsűrűséget és a vele járó térerősséget, ugye megint aki akarja, írja ide, hogy ez a közeg szigma vezetőképességű, ahol ez a dolog történik. Tehát szeretnénk az áramsűrűséget, a térerősséget, aztán a potenciált, mert hiszen a térerősség van, akkor potenciál is van, rotáció egyenlő nulla egyenlet alapján. Ezeket mind meghatározni. És akkor induljunk ki az alapegyenleteink közül a divergencia J egyenlő nulla egyenletből. Tehát divergencia J egyenlő nulla. Ennek az egyenletnek a térfogati integráját képezzük egy zárt felület által határolt térfogatra. Tehát V-re divergencia J dV egyenlő nulla. És alakítsuk át ezt az integrált a Gauss-tétellel, a térfogatot határoló zárt felületre, integrál JDA egyenlő nulla. De ez most már felületi integrál. Tehát kollégák, most egy ellentmondásra jutunk, mert ha itt fölveszünk, ugye a pontszerű töltésnél megszoktuk, hogy ha a pontszerű töltés térerősségét akarjuk kiszámítani, akkor egy gömbre kell alkalmazni a Gauss-tételt, és itt pedig ezt a tételt ugyancsak egy R-sugarú gömbre alkalmaznánk, és ellentmondásba azzal, amit ez az ábra sugal, hogy hát itt csupa pozitív járulék van a felületi integrálba, tehát az ember szívesen leírná, hogy J-szer 4 pi szer R négyzet. Na, de hát, és akkor hogyan lehetséges, hogy ez nulla? Mikor az ember ugye, hogy ezen áthaladás történt. Hát kollégák, ennek a rejtének az a megoldása, hogy természetesen pontforrást stacionáris esetben csak úgy lehet realizálni, hogy azt az áramot, ami onnan kifolyik, azt valahogy oda bele is kell vezetni. Bele is kell vezetni, tehát ha mi szigetelt módon, hogy ne zavarjuk meg a teret, szaggatott vonallal rajzolom ezt a szigetelő csövet, tehát belevezetünk ki áramot, csak így lehetséges, hogy ebből a pontból az áramszalonszét folyjon. Úgy is lehetne, ha a töltés változna időben, persze lehetséges, hogy egy pontból áram folyik szét, de akkor abban a pontban a töltésnek időben csökkenni kellene, és ez megint a stacionáris áramlási tér koncepciónkba nem fér bele. Na, most már érthető, hogy ez az integrál bizony lehet nulla, és ennek elvileg nullának is kell lenni. Miért? Bontsuk két részre. Ezt a pici felületet, ami itt van, ezt jelöljük delta A-val. Tehát amin ez a bizonyos bevezetett áram oda befolyik, és ha két részre bontjuk az integrált, tehát integrál delta ára JDA plusz integrál A mínusz delta A, tehát ez a picit kivonva belőle JDA egyenlő nulla. Ez az integrál, ez éppen mínusz I-t ad. Miért mínuszt? Azért, mert az áram befele folyik, a felületi normális még kifelé mutat, tehát ebből a skalár szorzatból egy negatív előjel jön ki, de azt fejezzük ki, tehát, hogy I áram folyik befele, ez éppen mínusz I-vel egyenlő. Plusz, hát természetesen nem fogjuk a 4π/r négyzetemből azt a delta-t levonni, ugye úgy képzeljük, hogy ez zavarásmentesen, nagyon pici helyen történt meg az árambevezetés, tehát egyszerűen ezt a részt a J és a felületi normális mindenütt párhuzamos, tehát a skalár szorzatból az abszolút értékek szorzata lesz. A J konstans a gömbön, azt hogy lehet látni szemléletesen? Úgyhogy egyenletes sűrűségű, tehát ha önök a gömbön a J vonalak döféspontjait megrajzolnák, akkor egyenletesen pöttyözné be a gömböt. Innen lehet látni erővonal képes ábrázolásban, hogy valahol a térerősség konstans, állandó az erővonal sűrűség. Hát emiatt a J-t ki lehet emelni, a DA-k összege a felületet adja, tehát J-szer 4π/r négyzet egyenlő nulla. És hát kollégák, így jön ki ez a fontos formulánk, hogy az áramsűrűség R távolságra I per 4π/r négyzet. Természetesen, amikor pontforrást helyettesítéssel vagy bármire használjuk, akkor nem kell nekünk ezt berajzolnunk. Ez most ennek az elvi dolognak a megvilágítására szolgált, hogy hogyan jöhet ki ez az összefüggés, miután zárt felületre vett integrálja a J-nek az nulla. Tehát nem fogjuk, ha pontforrást nyugodt lélekkel használjuk, a realizálásával nem törődünk, ő egy segédeszköz nekünk. De figyeljék meg, hogy valahányszor a pontforrást használjuk, a tér modellezésében mindig egy olyasmit közelítünk vele, ahol az árambevezetés ténylegesen megtörtént. Most mutatok egy másik példát, például egy földbe ásott gömb, földelő gömb, ahol is szintén szigetelt módon vezetünk bele I áramot. Tehát látják, most ebből fog az áram szétfolyni a tér minden irányába. Ténylegesen megtörtént az árambevezetés. De mi az egész elrendezést helyettesíteni fogjuk, legalábbis az alsó részt illeti, ide rajzolunk egy I-t, és nem törődünk vele, hogy ezt most ide is berajzoljuk, hogy kérem szépen rendel. Ez az I, ez azért tud onnan szétfolyni, mert ezt az áramot belevezettük. Tehát a pontforrás fogalmát használjuk, anélkül, hogy az áram hozzávezetését. Természetesen valakinek gyakorlatba kellene egy pontforrást realizálni, ezt úgy lehet megcsinálni, hogy vesz egy pici fémgömböt, és abban tényleg bele kell az áramot vezetni, ha azt akarja, hogy abból az áram szalaszét folyjon. Tehát ez az ábra azt akarja mutatni, hogy a valóságban, amikor egy elektródát pontforrással helyettesítünk, olyasmit helyettesítünk pontforrással, ahol bizony az áram bevezetése ténylegesen megtörtént. Na hát akkor áramsűrűség megvan, és nézzük a térerősséget, ER egyenlő I per, hát először fölírom talán azt, hogy J per szigma egyenlő I per 4π szigma R négyzet. Kollégák, analóg a Q per 4π epsilonszor R négyzetennel, tehát tulajdonképpen annak a táblázatnak az alapján az analógiából is ki lehetne hozni ezt a térerősség formulát. És tudjuk, hogy a potenciál, itt viszont akkor anélkül, hogy integrálnék, tehát itt is, az áramlási térben is egy töltésnek helyzeti energiája van, mert ott valahol elhelyezzük abba a közegbe, a szigma vezetőképességű közegbe, helyzeti energiája van, mert a tér el akarja őt mozdítani az alappontig. Hát ilyen módon ehhez az egységi töltéshez tartozó potenciális energia az, amit phi R-nek nevezünk, és tudjuk, hogy az 1 per R négyzetenes térerősséghez 1 per R-es potenciál tartozik. Még egyszer felteszem a kérdést, hogy le lehet-e olvasni egy potenciál formulából, hogy hol az alappont, természetesen le lehet, azt kell megnézni, hogy hol ad nullát a potenciál, és látjuk, hogy az R végtelen, akkor ad nullát, tehát ez a végtelen távoli pontban van az alappont. Ez lehet a potenciál formula. Ezek a képletek megfelelnek a D egyenlő Q per 4 pi R négyzet, I egyenlő Q per 4 pi epsilon szor R négyzet, és Phi egyenlő Q per 4 pi epsilon szor R, az a statikában a pontszerű töltés képleteinek. Na hát akkor most térjünk át erre a bizonyos G-vel jelölt, egyelőre ismeretlen valamire. Ennek pedig az a címe, hogy térbeli áramlási ellenállás. Tegyük fel, hogy van két elektródánk, ezt ilyen általában ilyen krumpli alakú dologgal szoktuk jelölni, és ezek egy szigma vezetőképességű közegben vannak beágyazva. A kettő közé egy U0 feszültség, vagy U feszültségű feszültségforrás kapcsolunk, természetesen szigetelt módon, mert nem akarjuk, hogy innen is lépjenek ki, ez abban a pillanatban meghamisítaná az egész dolgot. Tehát a hozzávezetéseket szigetelten kell elképzelni. Ő belőlük nem szabad áramsűrűségvonalaknak kilépni. Ugye ennek hatására ebbe a körbe I áram fog folyni. A U per I mennyiséget definíciószerűen ennek az elrendezésnek a térbeli áramlási ellenállásának nevezzük. Tehát láthatják, hogy ez valóban általánosítása annak a vonalas áramlásnál látott képnek, ugye mert ennek az egyenes vezető darabnak is van valami ellenállása, ami a két véglap közötti feszültség osztva az átfolyó árammal. Ezt nevezzük ellenállásnak vonalas vezető esetén. Hát itt most ez egy kicsit általánosabb, összesen I áram lép át az egyik vezetőből a másikba. Tehát ezek megint itt J áramsűrűség vonalak. A folyadék ellenállás egyébként, hát ugye az is utal rá, hogy ezt folyadék ellenállásnak nevezzük, hogy valóban itt a két elektroda között egy valamekkora ellenállásnak fel kell lépni. Ez a folyadék ellenállás példáján is látszik. Természetesen ilyenkor, ezt még azt hiszem ideírtam, hogy az egyiknek a potenciálja Phi 1, a másiké Phi 2, és hát a gyakorlati számításoknál ezt az U feszültséget, azt így is szoktuk kiszámítani, hogy Phi 1 minusz Phi 2, ugyanúgy, mint statikában, tehát a helyettesítő forrásokat elhelyezik, és kiszámítják, hogy a együttesen mekkora potenciált hoznak létre az egyik elektródán, illetőleg a másik elektródán. Természetesen a G mennyiség, ami itt szerepelt ebbe a táblázatba, az a R-nek a reciproka. Hát mi a gyakorlatban jobban megszoktuk az R-t, az a nem szomorú, hanem inkább tény, hogy a kapacitás az nem az R-rel, hanem a G-vel analóg, a vezetéssel, ami I per U, hát ennyi a különbség. Hát ez a térbeli áramlási ellenállásnak az általános definíciója, és most nézzük meg a földelési ellenállásnak a definícióját. Az olyan, mint a magányos elektroda kapacitása. Tehát képzeljék el a kollégák, hogy ide elhelyezünk valamilyen elektródát a földbe, most már csak talán inkább csak így jelzem, ebbe az elektródába szigetelt módon I áramot vezetünk bele, tehát itt is megint szigetelő cső. Tehát I áramot vezetünk bele, de azt jelenti, hogy az áramsűrűség vonalak a tér minden irányába szépen szétágaznak. Hát most kollégák el tudják képzelni, hogy a végtelen távoli ponthoz képest ennek lesz egy potenciálja ennek az elektródának. Miért? Mert a J-vel együtt jár az elektromos térerősség, és ha az elektróda felületétől a végtelen távoli pontig integrálunk, akkor megkapjuk ennek az elektródának a potenciáját, amit nevezzünk Phi-nek. Fi1-nek, na, egyedül van, mert a következő két indexes feszültséget akarok fölírni, és ott szüksége van az egyes indexre. Most akkor földelési ellenállásnak nevezzük a következő kifejezést, hogy az U1 végtelen, vagyis az elektróda és a végtelen távoli pont közötti feszültséget osztjuk az átfolyó árammal, vagy belevezetett árammal. Hát egyébként az elektródának a végtelen távoli ponthoz viszonyított feszültsége az éppen az elektróda potenciálja, tehát Φ1 per I. Ez a földelési ellenállásnak a definíciója. Hát kollégák, ezzel foglalkoznak, a példatárban is látnak példát rá. Természetesen a gyakorlatban a földelést azt nem szokták csőbe, vagy szigetelt módon bevezetni a talajba, bár ennek lenne értelme. Tudnék, az itt kilépő áramsűrűség vonalak miatt a talaj felszínével párhuzamos villamostérerősség is van, és ha villamostérerősség van, akkor vonalintegrálja is van, vagyis a talaj felszínén két pont között feszültség lép fel. Most egy átlagos emberi lépés, azt hiszem 60 centi a szabvány, a 60 centi távolságra eső feszültséget lépésfeszültségnek nevezik. Tehát a földelés tervezőjének ügyelni kell rá, hogy az a lépésfeszültség ez ne öltsön veszélyes mértéket. Természetesen a lépésfeszültség kisebb akkor, ha itt ez nem tud rögtön kilépni az áram, hanem egy kicsit mélyebbről, mélyebben bocsájtjuk szét az áramot. Ugye egyébként lenne értelme, de a gyakorlatban nem szokták szigetelt módon megvalósítani a földelést. Azért még, hogy a rajzkészségemet itten kifejezzem, és ezzel utalunk rá, hogy lépésfeszültség. Ezzel most nem tudom kihagyni, bár próbáltam visszatömöckölni magamba, de ez régi anekdóta is, pláne zombori kollégába sokszor hallottam már előtte is szégyellem. Falusi kútnál a lovak nem szerettek inni, és nem tudták, hogy miért. Hát volt egy földelés, de a lónál persze a lépésfeszültség nagyobb, mert ő hosszabb lépéssel integrálja a térerősséget. Úgyhogy ezért történt ez. Tehát most akkor megismerkedtünk a térbeli áramlási ellenállás fogalma ilyen általános esetben, ugye az olyan, mint egy két elektródás kapacitás, és ez olyan, mint egy magányos elektróda kapacitás, illetve jelen esetben magányos elektróda földelési ellenállása. Kollégák, ügyeljenek rá, hogy ez nem elektróda itt, ez két közeg határa. Tehát itt a vezetőképesség nulla, itt van véges vezetőképesség, de ez egy elektródás feladat. Ugye sok analógia van, hiszen fémsík fölé állított gömböt, ilyet szoktunk csinálni statikában, és ez megtévesztheti önöket. Na, még egy utolsó dolgot a szünet előtt. És pedig, hogy mi a kapcsolat ezen analóg mennyiségek között, és pedig a C és a G között. Ez egy nagyon hasznos dolog. Felrajzolok két elrendezést. Hát érte ugyanazt az elrendezést, csak jelen esetben ez egy elektrostatikus feladat, tehát itt a közeg az egy permittivitással van jellemezve, és hát itt igyekezzenek ugyanezeket a krumplikat lerajzolni, mert a feladat ugyanaz, nekem nem sikerült. Ez pedig egy áramlási tér feladat. Hát most mind a két esetben a kettő közé feszültséget kapcsolunk, tehát egy U feszültséget. Persze szigetelt módon, itt nem kell, statikában nem kell szigetelt módon oda kapcsolni. És itt pedig, hát ugyancsak ide kapcsoljuk az U feszültséget, de itt fontos, hogy szigetelt, vagy szigetelt vezetékkel persze. Érdekes, hogy ez a szigetelőcső annyira agyamra ment, hogy nem is gondoltam rá, hogy van a szigetelt vezetékek is. Hát az a leglogikusabb, hogy a szigetelt vezetékkel vezetjük oda. Na most nézzük akkor. A kapacitás a következőképpen van definiálva. C egyenlő Q per U. A Q-t azt úgy kapjuk meg, hogy a valamelyik elektródát körülvevő zárt felületre, tehát mondjuk legyen ez egy zárt felület, nem muszáj, hogy kövesse egyébként az elektród alakját, olyan felületet választhatunk, amelyikre éppen legkönnyebb kiszámítani. Hát én most mondjuk ezt vettem ide. Erre az A felületre integráljuk az eltolási vektort. A nevezőbe pedig, ugye az itt kialakuló áramlási tér és a vele együtt járó villamos tér. Tehát mondjuk, ha itt egy bizonyos úton, ezt még én szaggatottan jelölöm, jelöljük ezt az utat kis ellel, ami az egyik elektródától a másikig halad. Tehát ha erre az útra számítjuk ki a villamos térerősség vonalintegráját, akkor megkapjuk a feszültséget, tehát a nevezőben szereplő kifejezést. Hát most még annyival hátra, hogy az epsilont kiemeljük innen a D-ből, D egyenlő epsilonszor ré, és akkor azt kapjuk, hogy epsilonszor integrál ára ADA per integrál L-re ADL. És itt megállunk. Kiszámítjuk a térbeli áramlási vezetést, tehát most a G jelű mennyiséget számítjuk ki, ami I per U. Ugye ez lesz analóg a C-vel, rögtön látjuk. Itt is az összáramot, ami átfolyik az egyikből a másikba, azt úgy tudjuk kiszámítani, hogy erre az A felület, ugyanaz a felület, mint az előző, ez fontos, megegyezik vele. Tehát integrál ára JDA per, a nevezőbe itt is a fölveszünk ugyanazt a vonalat, ellel jelölve, tehát a térerősség, itt nagy elt írtam, én általában nagy elt szoktam írni, és most azért megtévedtem. Nevezőbe integrál L IDL egyenlő, ki kell emelnünk a J egyenlő szigmászor I, szigmát kiemeljük, szigmászor integrál ára IDA per integrál L-re IDL. Hát most kollégák, az a helyzet, hogy ez a két térerősség azonos peremfeltételek esetén megegyezik, a térerősség a két problémában megegyezik, és azért képezzük a C per G hányadost, és azt látják, hogy itt a jobb oldalon az epsilon szorzója, illetve a szigma szorzója aztán tökéletesen megegyezik, tehát az marad, hogy epsilon per szigma. Hát ez most érdemes a G-re megoldani, akinek tetszik, így jegyezheti meg ebben a formában, ugye, mert így nagy szimmetrikus. Megmondom, hogy ennek a mi az előnye, amit én most fölírok, hogy szigma per epsilon szor C. A C mindig arányos az epsilonnal. Tehát az, hogy a C-t elosztjuk epsilonnal, és utána a szigmával megszorozzuk, az olyan, mintha az epsilont benne kicserélnénk szigmára. Tehát a következő szabály érvényes ezek után egy elrendezésnek, aminek persze megvan az elektrostatikus analógonja, a térbeli áramlási ellenállását megkapjuk, vagy igen, a térbeli áramlási vezetését megkapjuk, ha a kapacitás formulájában az epsilon szigmára cseréljük. Hát ezért érdemes ezt ebben a formában megjegyezni. Aztán, hogyha ellenállást kell kérdez a feladat, akkor ennek a G-nek még a reciprokát kell képezni. Tartsunk szünetet! Hát kollégák, most nagyon-nagyon alkalmas lenne, hogy az új fejezetet elkezdjem, ugye új óra, új fejezet, de olyan fontosnak tartom, hogy fölhívjam az önök figyelmét erre a sok félreértést okozó kettős példára, hogy ezt most még lerajzolom. Nem is tudom, milyen kis címet, vigyázat címet adok neki. Tehát fémsík, fémgömb, és akkor a következőt mondjuk, hogy a gömb és a sík közé U1-2 feszültséget kapcsolunk. És hát ez tehát szigma, véges lehetőképességű közegben van az a gömb ágyazva, a gömb sugara adott, és a leásási mélység is adott. Ezt talán nem is beszélünk itt leásási mélységről, mert itt ez is egy fémsík, meg ez is egy fémsík. Statikában ezeket tulajdonképpen tükrözve szoktuk, úgyhogy a gömb a fémsík fölött van. Én most a földelési problémával való összekeveredés miatt ezt lefelé rajzoltam. Tehát tulajdonképpen egy szabályos térbeli áramlási ellenállást lehet kiszámítani. U1-2-t kapcsolunk a gömb és a sík közé. Kérdés az áramsűrűség tetszőleges pontba, villamos térerősség, vagy kérdés a gömb és a fémsík közötti ellenállás. Tessék megjegyezni, ez egy két elektródás probléma. Itt a két fém elektróda. Van egy fémgömb és van egy fémsík. Tehát ez egy két elektródás. Ellenben, ha ez két közeg határa, és ezt most vékonyan tessék húzni, mert ugye az elektródákat szoktuk vastagabban, itt fönt nulla a vezetőképesség, mert ez levegő, itt lent pedig van egy szigma véges vezetőképesség, és itt van egy gömb. Hát itt is persze olyan kérdéseket lehet föltenni, hogyha I áramot vezetünk bele, itt egy kicsit szívesebben használja az ember ezt az áramgerest, és azt is lehetne mondani, hogy a gömb és a végtelen távoli pont közé kötünk U1-2 feszültséget, vagy a gömb potenciálja adott a végtelen távoli ponton, úgy is meg lehetne fogalmazni a feladatot. Hát most így fogalmazzuk meg, hogy az áramgeresztés van. Itt is lehet ilyesmit kérdezni, hogy mennyi az áramsűrűség a tér egy tetszőleges pontjába, és mennyi a térbeli, ez most földelési ellenállás tulajdonképpen. Tehát vigyázzat, ugye ez két elektróda közötti ellenállás, ez viszont az egyetlen elektróda és a végtelen távoli pont közötti ellenállás. És a lényeges az, hogy egy elektródás. Feladat. Tehát tessék, jó, megnézni ott a feladatot, nehogy a formai hasonlóság alapján rosszul csinálják. Egyébként hát a gyakorlaton látják, itt a helyettesítő töltések lesznek egy ide rakott pontforrás, és egy ide rakott ellenkező előjeli pontforrás. Tehát ide írom, hogy I, és ide írom, tükrözve kell ezt ide rakni. Ugyancs, mínusz I. Miért? Mert a kettő konstans potenciálvá teszi a fémsíkot, és jó közelítéssel ekvipotenciálisá teszi a fémgömböt. Itt ellenben az az érdekes, hogy olyan tükrözés csinálunk, ami elektrostatikában nincs. Plusz I van fönt is, kollégák, plusz I van fönt is. Mit lehet elérni vele, hogy a vezető szigetelő határon ne legyen merüleges komponense a térerőségnek? Miért? Az áramsűrűség vonal, most nézzük meg ebbe a pontba. Ebből ilyen irányú, kifelé folyik az áram, ugye így elképzelhetjük, ebből ilyen irányú, és ha kiszámítják a vektori eredőt, akkor valóban az áramsűrűség érintőleges lesz, vagyis teljesül a peremfeltétel a vezető szigetelő határon. Egy elektródás feladat, tehát jegyezzük azt is meg, hogy nincs elektrostatikus analóg. Úgyhogy itt aztán nincs olyan, hogy a végtelen távoli ponthoz viszonyított kapacitás képletébe cseréljük ki az epsilon szigmára, ugye, mert ez hülyeséget az eredményül, mert ennek a feladatnak nincs elektrostatikus megfelelője. Na hát kollégák, ennyit, 5 értékes percet elpocsékoltam, és most jön a következő anyag rész, ami úgy szól, hogy stacionárius áramok, mágneses tere. ez megint egy nagyobb fejezet cím, tehát kétszer aláhúzom. Hát most először az erre vonatkozó megfelelőjeletek, amiket mi már átnéztünk annak idején. Ezek az egyjáték a következők. Rotáció H egyenlő J. A következő egyenlet az ugye úgy szólna, mondjuk, hogy rotáció egyenlő nulla, ez most nem érdekel minket, mivel mágneses mennyiségekkel foglalkozunk. Divergencia B egyenlő nulla, és B egyenlő műször H. Ezek a stacionáris áramok mágneses terére vonatkozó alapegyenletek. Kollégák, mellesleg megegyezve, hogyha az áramsűrűség is nulla, akkor a magnetostatikához jutunk. Persze önök most megkérdezhetik, hogy mi az ördög gerjeszti akkor ezt a teret, hogyha nincs se töltés, se áram, semmilyen gerjesztő mennyiség. De ezt kétféleképpen foghatjuk föl. Az egyik az, hogyha nagy permeabilitású pólusok terét keressük, tehát mondjuk csak a pólusok környezetében érdekel minket a tér, kizárjuk a vizsgálatunkból a gerjesztő tekercset, meg egyebet, ahol az áram folyik, és kizárólag a pólus környékére koncentrálunk. Tehát akkor egy bizonyos potenciál, ugye itt is be lehet a potenciált vezetni, ha J nulla, a H-t is egy skalár gradienséből le lehet vezetni, és kiderül, hogy a nagy permeabilitású pólusok két különféle potenciálon lévők, tehát az egyiknek más a potenciál, mint a másiknak, megvan a gerjesztés. A másik lehetőség az, hogy ha permanens mágnesünk van, akkor nem ez az egyenlet szerepel itt, hanem B egyenlő műször, vagy mű nullszor H plusz M, ahol M a mágnesedettség, és a permanens mágnesek konstans mágnesedettsége ugyancsak létre tudja hozni a mágneses teret. Hát ennyit a magnetostatikáról, én továbbiakban nem kívánok vele foglalkozni. Most térünk vissza ezekre az egyenletekre. Tehát ez az egyenlet az áram által létrehozott mágneses térnek a vizsgálatát jelenti. Itt van ez a divergencia B egyenlő nulla egyenlet. Ezt ki lehet elégíteni úgy, hogy a B-t egy vektor rotációjából vezetjük le, akkor ez az egyenlet automatikusan teljesül, és kipipálhatjuk. Miért? Mert a divergencia, rotáció, V az mindig nulla. Tehát ha egy vektortér rotáció képzéssel keletkezett, az mindenképpen feltétlenül divergencia mentes lesz. Tehát ha a indukcióvektort egy vektor rotációjaként vezetjük be, akkor ez az egyenlet automatikusan teljesül. Hát kollégák, ezt a vektort, amit nagy A-val jelöltünk, ennek a neve vektorpotenciál. Ugye érthető az elnevezés, hogy a potenciál miért szerepel benne. Most emlékeztetném önöket arra, hogy a rotáció E egyenlő nulla egyenletet ki lehetett elégíteni ezzel a választással. Akkor kipipálhattuk. Miért? Mert egy gradiens képzéssel keletkezett vektortér az mindig örvénymentes. Tehát itt ugye azt teljesül, hogy rotáció gradiens fi egyenlő nulla. Tehát az analógia nyilvánvaló. Ezt a potenciált, aminek a felvételével ezt az egyenletet, ami a térnek a speciális jellegét adta, sikerült kielégítenünk. Itt pedig ezzel a választással ezt az egyenletet, ami megint speciális, ugye a mágneses térnek azt a tulajdonságát tartalmazza, hogy az indukcióvonalak mindig zártak, meg mágneses töltés nincs, másképp fogalmazva. Tehát sikerült ezzel kielégítenünk. Na de most azért nézzük meg, ha összehasonlítva a vektorpotenciált, a skalár potenciállal milyen különbségeket találunk. Hát először is, itt nagyon agyba főbe dicsértük a skalár potenciált, hogy vektor tér helyett egy skalár teret kell megoldanunk, ami óriási könnyebbség, ugye ábrázolás szempontjából is, számítás szempontjából is. Tehát a skalár potenciálnak a nagy előnye az, hogy vektor helyett egy skalár az ismeretlen. Hát ez itt bizony nem áll fenn. Továbbra is vektor az ismeretlen, tehát a vektor potenciál bevezetésével ez a nyereségünk nincs meg. A másik az a közeli energetikai tartalma a skalár potenciálnak, hogy tudjuk, hogy a térben helyzett töltés helyzeti energiája az illető pontban fellépő skalár potenciállal arányos. Tehát nagyon egyszerű és világos jelentése van a skalár potenciálnak energetikailag, amely jelentése a vektorpotenciálnak nincs meg. Aztán a skalárpotenciál mérésére műszert lehet készíteni, hát ezeket voltmérőnek nevezzük egész egyszerűen. A vektorpotenciál mérésére hát nagyon kinkeservesen és agyafurtan, de semmiképpen nem gyakorlati módon lehet műszert készíteni. Tehát a skalárpotenciál egyszerűbb, most önöknek egy új fogalmat kell lenyelni, ami ugye sok-sok jellemző sajátságát nem tartalmazza a skalárpotenciálnak, mégis meg kell ezt szoknunk, ez tökéletesen egyenrangú, ugyanolyan fontos és szimmetrikus, tehát az elektromágneses és tér elméletben nélkülözhetetlen. Rövidesen látni fogják, hogy az egyenlet is milyen analóg a Poisson egyenlettel. Tehát ilyen értelemben a skalár és a vektorpotenciál. És megint csak, hogy egy kicsit lelkesítsem önöket talán olyan téma felé, ami jobban érdekli önöket, az antenna. Az antennánál a skalár és a vektorpotenciál együtt lép fel, tehát egyenrangú szerepet játszanak mind a kettő. Egyikből a villamos, a teret, a tér kiszámításához mind a kettőre szükség van. Tehát újszerű dolog, meg kell vele barátkozni, de nélkülözhetetlen. Helyettesítsük akkor be ezt a B-egyenlő rotációt, ugye mert korábban is ezt csináltuk, ez most úgy folytatódott, hogy a divergencia D-egyenlő ró egyenletbe beírtuk. Itt pedig a rotáció H-egyenlő J, illetve művel végigszorozva, ha a műhely független, tehát a tér homogén, akkor rotáció B egyenlő műször J, és most beírom a B helyébe a rotáció át, és akkor kapjuk ezt, hogy rotáció A egyenlő műször J-vel. Hát, ugye most már azt várnánk, mert a statikában ilyenkor már Poisson egyenlő gyönyörűen megjelent, itt pedig még erről nincs szó. Fölírnék most önöknek, ahhoz, hogy ez a hasonlóság előálljon, ehhez fel kell írnom egy vektoranalitikai azonosságot, amely tulajdonképpen a vektorra alkalmazott Laplace kifejezés definiálja. Tehát ezt a vektoranalitikai kifejezést úgy tessék fölfogni, hogy ez definiálja a vektorra alkalmazott Laplace kifejezést. Hát önök eddig csak skalárra tanulták a Laplace-t, egy fi skalára a Laplace kifejezés azt jelenti d2φ per dx négyzet plusz d2φ per dy négyzet plusz d2φ per dz négyzet. És most nézzük, hogy mit ad ennek a... Ugye azért jó ez a definíció, mert ezek bármely koordinátorrendszerben meghatározhatók a gradiens is, a divergencia és a rotáció is, tehát egyértelműen ki lehet belőlük számítani, hogy mit is értünk azon, hogy vektorra alkalmazott Laplace. Hát most kiderül, hogy Descartes koordinátákba, hogyha ezt a számítást megcsináljuk, a vektorra alkalmazott Laplace, ez egy vektor egyenlet természetesen, ugye ez is vektor egyenlet, tehát három skalár egyenlettel ekvivalens, és a vektorra alkalmazott Laplace három skalár egyenlettel ekvivalens, amely három skalár egyenlet mindegyike az AX-re, az egyik az AX-re vonatkozó közönséges Laplace, aztán a következő egyenlet az AY-ra, és a harmadik az AZ-re. Tehát Descartes koordinátákban három skalár egyenlet, az AX-re vonatkozó Laplace kifejezés, az AY-ra vonatkozó Laplace kifejezés is. Azért nem jövöm ezeket föl, mert elég hosszadalmas kollégák, nem bár a gyakorlásnak nem lenne rossz, hogy kétszer is fölírjuk, csak a táblának elrettentő kinézete lenne, és ezt igyekszem elkerülni. Tehát három skalár egyenlettel ekvivalens AX-re vonatkozó Laplace, az AY-ra vonatkozó Laplace és az AZ-re vonatkozó Laplace kifejezés. Hát mielőtt ezt ugye felhasználnánk, mert természetesen a rotrot A helyébe fogjuk beírni ezt a kifejezést, ami ebből az azonosságból következik, még beszéljünk arról, hogy azáltal, hogy B egyenlő rot A, az A vektornak csak a rotációját rögzítettük, tudni, annak meg kell adni a B-vektort, de egy vektorteret a rotáció és a divergenciája együtt határoz meg. Tehát az a kérdésünk, hogy mekkora legyen a divergencia. Ilyenkor szokták, akik már nem bírják tovább, az... És most képzeljék el, hogyha én fölírtam volna már ezeket, akkor ő még előbb elment volna. Na, tehát ugye egy vektor teret a divergenciája és a rotáció együtt határozza meg, úgyhogy az a kérdés, hogy az A divergenciája az mekkora legyen. Kollégák, ezt a feladatot úgy szoktuk hívni, hogy mértékválasztás. Tehát A divergenciájának megválasztása, ezt úgy hívjuk, hogy mérték választás. Feladatát válogatja, hogy ezt a divergenciát hogy célszerű megválasztani. Jelen példában, mint ahogy itt látják is, ez erősen egyszerűsödik, ha az A divergenciáját zérusra választjuk. Tehát a divergencia A egyenlő nulla, választást úgy hívjuk, hogy Coulomb mérték. És kiderül, hogy elektromágneses hullámoknál, és pontosan az antennánál majd nem ez lesz a célszerű választás, ott a Lorentz mérték. Egy másféle választás lesz, ami a skalár potenciállal kapcsolja össze az A divergenciáját. Tehát később látom, hogy másféle mértéket is, de most jelen esetben, tehát most, ez most arra vonatkozik a stacionáris áramok mágneses terére. Hát kollégák, tehát ha a divergencia nullát, akkor egyszerűen a rotrotál helyébe azt írhatjuk be, hogy Laplace A, és már is megvan az általunk hőn áhított egyenlet, ami ugyancsak Poisson egyenlet, és ezért érdemes már a vektorpotenciál bevezetni. Látjuk, ugyanazt a szerepet játsza az áramgerjesztéssel kapcsolatban, mint amit a skalár potenciál, a töltésgerjesztése, ide is írom melléje. Tehát a korábban azt láttuk, hogy delta fi egyenlő mínusz rho per epsilon. Ja, ezt most nem keretezem be, mert ez nem újszerű. Egyébként megint csak az látszik, hogy a B-nek és az E-nek a közeli rokonsága miatt, hogy helyesebb lett volna, ha a B egyenlő műször H helyett B egyenlő 1 per műször H. Mert valahányszor a statika képletben 1 per epsilon van, ott mindig a műszorzóként jelenik meg. Úgyhogy tehát ez ebből a különbözőségből is kiderül, hogy a mű helyett helyesebb lett volna mágneses jellemzőként az 1 per mű bevezetni. Hát most kollégák, itt van ez az egyenlet, most keressük az általános megoldását. Tehát mielőtt azonban az általános megoldásra rátérnék, vagy inkább utána fogom ezt fölírni, tehát beágyazzuk az általános módszer keretébe, gerjesztés, segédmennyiség, tér, itt is végig játsszuk. Tehát a gerjesztésből a segédmennyiséget, vagyis a vektorpotenciált lehet meghatározni, és a vektorpotenciálból a teret. Na, most akkor már, hát sajnos ez a tábla nem egészen akar. Jó. Írjuk föl a megoldás megkeresése céljából azt a három skalár egyenletet, amivel a vektoriális Poisson egyenlet ekvivalens. Tehát az azt jelenti, hogy delta AX egyenlő mínusz műször JX. Delta AY egyenlő mínusz műször JY, és delta AZ egyenlő mínusz műször JZ. Sőt, kollégák, tovább megyek is most ezeket a skalárisra vonatkozó. De ezt az a mondat, amit önök valószínűleg nem egészen értettek ott, hogy hogy is kell érteni a vektorra alkalmazott Laplace-t, és ez csak Descartes koordinátákban igaz. Tehát azért azt írtam, hogy három skalár egyenlet, az AX-re, az AY-ra és az AZ-re alkalmazott közönséges Laplace. Hát most akkor írjunk D2 AX per DX négyzet plusz D2 AX per DY négyzet plusz D2 AX per DZ négyzet egyenlő mínusz műször JX. D2 AY per DX négyzet plusz D2 AY per DY négyzet plusz D2 AY per DZ négyzet egyenlő mínusz műször JY, és végül D2 AZ per DX négyzet plusz D2 AZ per DY négyzet plusz D2 AZ per DZ négyzet egyenlő mínusz műször JZ. Hát azt hiszem megértik, hogy az ilyesmit az ember nem ír föl kétszer a táblára, és azért nem írtam föl. Most látják igazán, hogy mit értünk azon, hogy vektor alkalmazott Laplace. Tehát egy vektor alkalmazott Laplace az három skalár egyenletet jelent, és Descartes koordináta rendszerben azt jelenti, hogy az AX-re alkalmazok a Laplace, tehát az első egyenlet, az AY-re ez a második egyenlet, és az AZ-re ez a harmadik egyenlet, ez világos. De most tekintettel arra, hogy ezeknek az egyenleteknek ismerjük a megoldását, ugye emlékeznek vissza a Poisson egyenlet általános megoldására, ugye ebből például az derül ki, hogy mivel a delta phi egyenlő mínusz rho per epsilon egyenletnek az volt a megoldása, hogy phi p egyenlő 1 per 4 pi epsilon integrál v-re rho s r s p d v s. Ugye, aminek ez nagyon szemléletes jelentése van, hogy a töltésfelhő úgy hozza létre a potenciáját, mint pontszerű töltések szuperpozíciója. Hát most ezt alkalmazhatjuk ezekre. Tehát ebből az jön ki, hogy például az AX a P pontba, az mű per 4 pi, ugye látjuk, tudnék, az 1 per epsilonnak itt mű felel meg, integrál V-re JX S per RSP DVS. Aztán az AYP egyenlő mű per 4P integrál V-re JYS per RSP DVS, és az AZP mű per 4P integrál V-re JZS per RSP DVS. Most az első egyenletet, most egy kicsit azt hiszem, hogy takarékra kell tennem magamat, amíg önök ezt leírják. Tehát az első egyenletet I-vel, a második egyenletet J-vel, a harmadik egyenletet K-val, ugye a Descartes koordináta rendszerben az X irányú, Y irányú és Z irányú egységvektor, tehát ezekkel megszorozzuk és összeadjuk, akkor a bal oldalon megjelenik a vektorpotenciál. Miért? AX-szer I plusz AY-szer J plusz AZ-szer K, ez maga a vektorpotenciál, és a JX-szer I plusz AY-szer J plusz JZ-szer K, ez pedig a vektor áramsűrűség, tehát mű per 4π integrál V-re J S RSP DVS. Hát kollégám, ez tehát a Poisson egyenletnek, most a mágneses vektorpotenciál vonatkozó Poisson egyenletnek az általános megoldása, és most már akkor ehhez egy ábrát is készítek, ami hát sajnos nem olyan szemléletes, tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy úgy hozza létre, mint a pontszerű töltések szuperpozíciója, azért rajzoljuk föl, mit is jelent ez. Itt van a térfogat, amiben az áramok folynak. Tehát térbeli áramlás, tetszőleges irányú áramsűrűség. Felveszünk egy, ugye S a forráspont, felveszünk egy térfogatelemet, ez a DVS, ez az S pontnak a környékén van, és a vektorpotenciált keressük a P pontba, ez a távolság az RSP és AP. Ezt kell meghatározni. Tehát ez a térfogat ele bekalandozza a térfogatot, mindenütt az ottani áramsűrűség, megszorozzuk a térfogattal, aztán elosztjuk ezzel a távolsággal, és ezeket mind összeadjuk. Persze most vektorosan kell összegezni, tehát minden egyes járulékhoz egy-egy különböző irányú vektor tartozik, és akkor végül is megkapjuk a vektorpotenciált. Kollégákkal nagyon fontos ez az eredmény, tehát nem ezek a részletek, ez itt most csak igazoltam önöknek, hogy ez az eredmény valóban így jön ki. Kollégák, mostan egy kis frissítőképpen, ez most szakmai lesz, rövid, de szakmai frissítés, elektrostatika. Elektrostatikában a szalagvonal az egy elég fontos dolog, tehát ez egy fémszallag. Ugye a táblára merülegesen felrajzolom ezt a fémszallagot, és ez a, most már nem tudom, látok egyetlen huncut arcokat, hogy mi lesz ebből. Ezt a fémszalagot körül szoktuk venni egy árnyékolással. Na most tekintettel arra, hogy a számolható feladatot akarunk kapni, akkor az árnyékolásnak ellipszis alakúnak kell lenni. Ez egy sík probléma egyébként, és mi már nem tanuljuk ezeket a dolgokat, de az Z egyenlő K-szor CH nevű komplex leképzéssel lehet számolni. És akkor gondolják el, hogy a térnek azt a felét, ami nem érdekel minket, tehát ami a vizsgálatainkon kívül esik, azt sraffozással szokták jelölni. Hát a kolléganők ezt a feladatot nem szerették. Nem tudom miért, ez általában vízszintes, hát a nagytenger az vízszintes szokott lenni. Én most a szokottabb ábrázolás miatt a nagytengert függőlegesen rajzoltam. A matematikának ezt az ágát szexuál geometriának nevezik. Ez jegyzőkönyvön kívül, és ilyenkor a kamerát le kell takarni. Na kollégák, akkor most nézzük meg ezt az általános megoldási menetet, és elismételném önöknek, hogy az elektrodinamikának a gerjesztéses feladatai a következő képen néznek ki. Forrás, segédmennyiség, tér. Elektrostatikában ez a következő képen nézett ki. A töltés sűrűségből kiszámítottuk a skalárpotenciált, és a skalárpotenciálból E egyenlő mínusz gradiens fivel a tért, a teret. Persze a ravasz dolgok ezek, főleg az oktatásban, mert azt találják, hogy ezt az utat nagyon ritkán járjuk végig, de azért, mert nincs meg a matematikai apparátusunk hozzá, vagy nincs időnk, hogy numerikusan oldjunk meg feladatokat. Tehát ugye nálunk legtöbbször a helyettesítő töltésnek ismerjük a terét, és nincs szükségünk. De ez az igazi út, tehát a komolyabb feladatok megoldásának az útja. Na most azt láttuk, hogy a stacionáris áramok mágneses terénél pedig a következő. Az áramsűrűségből megkapjuk a vektorpotenciált, és a vektorpotenciálból a indukcióvektort. Tehát itt ezt az utat látjuk, és majd látni fogják hullámtanba, a ρ és J együtt lép fel, legalábbis az antenna feladatban, mert az antenna áram is folyik, meg időben változó töltés is van rajta, és a két potenciálból együtt kell majd az elektromágneses teret meghatározni. Most egy olyan mellékes kis eredményt szeretnék bemutatni önöknek, ami úgy szól, hogy a fluxus kiszámítása a vektorpotenciálból ez pedig a fluxus, hát írjuk fel először a fluxust, fi egyenlő integrál BDA. Tehát a kollégák tudják, ide nem szabad zárt felület jelet tenni, mert akkor nincs számolni való, mert zárt felület fluxus a nulla. Tehát ez mindig nyitott felület, a nullától különbözik. Most beírjuk a B helyébe, bocsánat, pedig készülés közben is elszúrtam, kisával jelöljük most a felületelemet, mert a nagy A fel van tartva a vektorpotenciálra. Elnézést kérek. Tehát a felület, továbbra is felülettelen, de most kisával jelöljük. BDA, beírjuk a... Hát akkor azt hiszem persze, hogy ide is kisát kell írnunk. Ne úgy összecseréljük a vektorpotenciállal. B helyben beírjuk azt, hogy rotáció A, DA. És most a Stokes tétellel ezt átírhatjuk egy felület, egy olyan zárt görbére, amire az a felület rá van feszítve. Hát mondjuk ennek a felületnek a perem görbéjére például. Tehát L zárt görbére az A vektornak a vonalintegrálja. Hát ez egy érdekes, kész is vagyunk, ez egy érdekes eredmény, az azt jelenti, hogy a vektorpotenciált vonal, a fluxus vonalintegrál módon is ki lehet számítani. A kölcsönös, ön és kölcsönös indukció eljutható definíciójánál például a Neumann formula levezetésénél ennek a formulának szerepe van. Még egy utolsó dolgot talán, ha szabad elmondani, ez a bioszavár törvény levezetéséhez lesz szükséges, és ez a következő. Specializáljuk ezt az általános formulát, tehát a vonalszerű vezető, vagy vezeték vektorpotenciálja. Ezt a formulát, hogy a vektorpotenciált megkapjuk a P pontba, hogyha ezt az integrált kiszámítjuk, tehát J S per RP S DV S. Ezt most szeretnénk specializálni, hogyha a térfogat az alábbi egyenes vezető, nem, pontosabban nem, DL hosszúságú, tehát ez egy differenciálisan kicsi, rövid vezető lesz, aminek a keresztmetszetét megint jelöljük kisával, a hosszát pedig DL-lel. És akkor azt látjuk, hogy a térfogatelemet, tehát a DVS-t, azt lehet ennek a térfogatával helyettesíteni, azt jelenti, hogy kis A szor DL. Tehát tovább egyenlő mű per 4 piszer, integrál JS szorozva kisával és szorozva DL-lel per RPS. Azt hiszem, hogy most az S-et a DL-nek adhatjuk át, tehát utalva arra, hogy forráspont koordinátái szerint történik az integrálás. Na mostan szívesen írnánk a J-szer a helyébe azt, hogy I, de akkor a J-nek a vektor volt, tehát valami másnak hordozni kell. Természetesen készségesen itt a rendelkezésünkre a DL. De ez mit jelent, hogy ügyelnünk kell majd rá, hogy a DL, mint vektor, az iránya az áramsűrűség irányával azonos. Tehát abból a célból, hogy a J-szer a helyében nagy I-t írhassunk, azért ezt a vektort a DL-es fogja hordozni, akkor az I-t ki lehet emelni, tehát műször I per 4 pi integrál DLS per RPS. És ez most már egy zárt görbére vonatkozik, és pedig azért zárt görbére, mert ugye ennek valahogy, ha áramot hordoz, ennek valahogy záródni kell, úgyhogy ez egy zárt görbére vett vonal integrál lesz, valamilyen kisebb zárt görbére. Kolléga, ez a közbenső eredmény. Ha ennek a rotációját kiszámítjuk, akkor megkapjuk a bioszavár törvényt. Ugye a vonalas vezetőnek, vagy vezetéknek a mágneses terét, amiben olyan áram folyik, ami híven követi a vezetéknek a menetét, tehát mindenütt. Na hát egyszer egy igaz sikert arathassa, ki most elengedem önöket.